8 óra után vagyunk, 40 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
Hello, hello.
Úgy látszik, ma ilyen nagy politikusokkal foglalkozunk. Ugye Bidennel foglalkoztunk korán reggel, nagyon érdekes beszélgetésünk volt egy gerontológus kutatóval, ugye, hogy milyen állapotban lehet. Mert hogy hát nyilván sokan, és mi is többször nevettünk az ő állapotán, de ugyanakkor azért nagyon érdekes, hogy egy szuperhatalmat ő, hogy
nem
tud így vezetni.
Nem
és nem is az állapotán, bocsánat, nem az állapotán, hanem annak az abszurditásán. Aztán ugye szóba jött Károly, akinek megjósolták a halála napját, úgy egy olyan ember tette, aki megjósolta hát egészen pontosan ugye Erzsébet királynő halálát, és elmondta, hogy Károly nem sokáig lesz uralkodó. Ezt még Nostradamus is megmondta, hogy nem fog túl sokat uralkodni az, aki Erzsébet királynő után jön, mert hogy a halálát szintén megmondta. Az érdekes.
Igen,
igen, Károlyról azt mondta, hogy nem lesz sokáig uralkodó, egészségügyi okok miatt fog lemondani. És most egy kicsit körbejárjuk akkor Putyint, de nem is csak Putyint, hanem az orosz-ukrán helyzetet, mert ugye ígértük, hogy ezzel is foglalkozunk. Több szakértő szokott nálunk megszólalni, valamikor Nógrádi tanár úr, valamikor Rácz András védelempolitikai szakértő, tehát minden oldalról próbálunk azért mindenkit megszólaltatni. Rácz András is kerestük egyébként, de most Szabin van, de nagyon igen, sokszor nyilatkozik nekünk, nagyon érdekes dolgokat mond. És ugye hát itt most van egy érdekes történés, illetve hát szomorú egyben érdekes, ugye ez az ukrán előrenyomulás, amitől majd, vagy visszafoglalás, amitől most ugye temetik az oroszokat. Herszon megyében azt mondják, hogy orosz összeomlás, közben egyébként ezt a Kreml is elismerte, hogy van baj most a frontvonalon. Kérdés, hogy mennyire lesz tartós az ukrán lendület. Minden esetre a Nógrádi tanár úr is azt mondta, hogy Putyin nagyon nagy bajban van, és lehet, hogy a napjai meg vannak számlálva. Erre azért mi felkaptuk a fejünket, mert tudjuk, hogy Nógrádi tanár úr azért miket szokott és hogy szokta mondani, de most azt mondja, hogy igen, Putyinnak lehet, hogy ez a fajta ellentámadás, egy olyan presztízsveszteség, akár a Kremlön belül, hogy az életéért kell küzdenie, nem szó szerint nyilván, hanem a fennmaradásáért és a politikai pályafutásának folytatásáért. És akkor itt közben olvasom, igen, a Rácz András interjúkat is, aki elmondja, hogy valóban nagyon megdöbbentő az ukrán haderő nyomulása, de hogy azért erre számítani lehetett, de az általános háborús helyzet azért az ezen nem változtat, tehát hogy még mindig az oroszok vannak fölényben, és csak rajtuk múlik, hogy meddig tart a háború. És ezt a két nyilatkozatot így elolvasod, akkor azért azt úgy érzed, hogy igen, most megint érdekes dolgok történnek. Putyinról eddig úgy nem gondoltad, hogy leváltható lenne, vagy akár neki bárkinek szorulnia kelljen, de ez most már olyan presztízsveszteség neki, hogy az állami televízió is elismeri a vereséget, legalábbis azon megyékben, ahol ugye az ukrán ellentámadás sikeres volt, és hogy jelen pillanatban valóban elszenvedte az orosz haderő is azt a vereséget, ami presztízsben is, igen, nagyon nagy, nyilván nem számolva a katonai vereséget, ami szintén jelentős. Ami egyben baromi szomorú, és az egész történet, amit látsz a frontvonalról, az mindig nagyon, nagyon szomorú, igen. Ugye hát ez most a Herszon megyei ukrán ellentámadás, ezt biztos, igen, sokan olvastátok, igen, drága hallgatók, hogy ott érdekes, most valóban érdekes, sikereket ért el az ukrán haderő. Rácz András
azt mondja, hogy erre azért számítani lehetett, hát akkor lehet, hogy többet kellett volna beszélgetnie mondjuk az orosz hadvezetéssel, mert hogy az ott készült képek, azok pontosan azt mutatják, hogy az oroszok egyáltalán nem számoltak azzal, hogy ők azon a területen nagyobb jelentőség, vagy nagyobb ukrán ellentámadás bontakozik majd ki. Lehet látni, hogy ilyen nagyon szedett állásaik voltak, hogy nem védekezésre szinte egyáltalán nem készültek fel, fejvesztve, menekülve, gyakorlatilag hadianyag raktárakat, rengeteg lőszer raktárat, rengeteg harci eszközt hagytak hátra, és nem találtak olyan kiépített védelmi rendszereket, amikkel mondjuk adott esetben egy ilyen ellentámadást fékezni lehetett volna. Tehát, hogy ők nem számítottak arra, hogy lehet, hogy nyilván az ukrán haderő mozgására igen, de hogy egy ilyen mennyiségű hadianyagban, emberben bővelkedő óriási csapatmozgás biztos, hogy nem volt náluk benne a pakliban. Én láttam fotókat erről az ellentámadásról, itt az egyik ismerősöm benne van egy ilyen kis csoportban, ahol frissen kapják folyamatosan ezeket a híreket, részben Ukrajnából, részben pedig más a témában jártas emberektől, meg olyan hírportálokról, amik valamennyire így hitelesnek számítanak, és rengeteg olyan fotó volt fönt, hogy egyébként megdöbbentő, tehát hogy amikor azt látod, hogy egy ilyen kétsávos úton gyakorlatilag tömegével ezek nem fotók voltak, hanem videófelvétel, nem, kézikamerával ukrán katonák ezeket készítették. Ezeket a felvételeket lehet látni, hogy irgalmatlan tömegben állék fel fegyverzett ukrán katonák rád, látható szemmel láthatóan jó hangulatban, jó kedven vonulnak a az orosz erők felé, és utána meg látod ezeket az elhagyott orosz állásokat, és látod azt, hogy septébe, hogy szinte még tényleg a gőzölgő étel is ott van.
De ez mindenütt ilyen az orosz védelmi vonal, vagy csak itt nem, nem figyeltek
itt,
rá?
Nem, itt nem figyeltek rá. Valami, egyszerűen valamiért ez nekik így nem. Ilyen hevenyészet, lövészárkok, lövészteknők, ilyen ellenőrző átteresztő pontok vannak, de nem látszik az, hogy ők így nagyon komolyan készültek volna erre. Az biztos egyébként, hogy a nyugat által az ukrán erők rendelkezésére bocsátott fegyverek az ebben nagyon sokat segítettek, tehát hogy olyan precíziós tűzcsapásokat tudnak mérni az orosz erőkre, elsősorban ilyen harcvezetési pontokra, illetve lőszerraktárokra, logisztikai pontokra, amikkel nagyon-nagyon komoly károkat tudnak okozni
hát igen.
nekik. Tehát, hogy jól, most már egyre inkább jól használják ezeket az eszközöket, tehát már nincsen ilyen, hogy akkor azt látod, hogy mint a Burdának a szabás mintáit is forgatják a használt utasításra.
És hát a tényleges háború mögött a gazdasági háborút is meg kell érteni. Egyébként szerintem ez is nagyon fontos, ami zajlik.
Igen.
Hogy a háttérben milyen folyamatok történnek. Mi történik a dollárral, mi történik a yuannal, mi történik a rubellal, mi történik az egypólus világrenddel. Nagyon érdekes azért ez a fajta gazdasági háború is, ami zajlik. Hogy mit csinál az a sok-sok ország, akinek Amerika ugye hát tulajdonképpen betartott, hogy Amerika hogy próbálja a dollárt életben tartani, hogy a rubel és a yuan és Kína és Oroszország összeborulása hogyan próbálja egyébként a dollárt leszerelni, hogy mi van a yuan mögött, milyen technológiai és gazdasági hatalom, milyen nyersanyag van egyébként a rubel mögött, mi van a dollár mögött, az olaj és a háború, nincs most nagyon olaj Amerikában, honnan próbálnak ők olajat szerezni, kinek kuncsorognak, hova mennek, miért mennek vele Venezuelába, miért mennek Iránba olajért, mi történik a dollárral, hogyan próbál a dollár erejét mesterségesen fenntartani. Tehát egy nagyon érdekes folyamat zajlik, borzasztó durva gazdasági háború is egyébként, technológiai háború is, ki hozza ki először a saját digitális devizáját, milyen formában, hogy erősítik a dollárt, mi lesz a dollárral, ha elveszíti a hatalmát, mi van a dollár mögött, mi van a yuan mögött, hogy borul össze Oroszország és Kína és még 20 ország, akinek egyébként Amerika betartott és most úgy ábosszult, hogy mondjuk nem ad olajat. Mi történik Amerikával? Mit mond a propaganda? Ki van bajba? Oroszország van bajba? Vagy Kína van bajba? Vagy valójában Amerika van bajba, és Amerika az üldözött? Bármit is mond a washingtoni elit, Amerika nagyon-nagyon nagy bajban van most szerintem. Szóval azért ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas, ami zajlik. Hogy próbálják a dollár erejét fenntartani? Mi van a dollár mögött? Az olaj és a háború. Nincs most olaj. Mi van? Háború van. Miért finanszírozunk még háborút? Mi történik akkor, ha tartjuk a dollár erejét? Mi kell ahhoz? Még több háború. De már nem a dollár az egyetlen erő a piacon, sőt. Szóval, hogy nagyon izgi, nagyon izgi. Igen. Na mindjárt megkérdezzük erről Nógrádi tanár urat, itt van velünk. Jó reggel, tanár úr!
Szevasztok, jó reggel!
Olyan régen beszéltünk! Jó reggel! Kettesen jók vagyunk?
Egy kicsivel jobban, egy-két csacsiság elhangzott, de egyébként.
Csacsiság! Ki vagyunk hangosítva, tanár úr, vagy valami egy kicsit
nem,
vízhangos?
Nem, kérték, hogy üljek be a kocsiba, és ne hangosítsam ki, nagyon nem jó. Vagytok kihangosítva.
Szóval lehallgatják, na, mehetünk tovább.
Igen, ez egy nagyon meglepő dolog volt. Putyi jelenleg az életért küzd, mondta Nógrádi tanár úr.
Nem. Én adtam egy interjút, aminek igen? adtak egy olyan címet, hogy az emberek elolvassák. Egyébként a valóságban tényleg az életért küzd, és akkor erre hagyj válaszoljak. Ma az orosz tömegek nem ismerik a valós helyzetet, de az orosz politikai, katonai, gazdasági elit ismeri, és nagyon komolyan gondolkodnak, hogy megszabaduljanak-e Putyintól. Kettő. Mondok egy mondatot, amit nem lehet bizonyítani. Körülbelül 2-3 héttel ezelőtt az amerikai külügyben jelentette, hogy Kanada, USA, Nagy-Británia nem utasít ki több orosz diplomatát, mert akkor Moszkva is kiutasítja az ő diplomatáikat és hírszerzőiket. Soha nem fog kiderülni, hogy a CIA most mit csinál Moszkvába. Nyilván előkészíti a talajt az amerikai politika érdekébe. De hogy ebben mi van benne, én ezt Budapestről nem tudom megmondani. Három. Mondtatok nagyon sok mindent, egy-kettőre, hogy reagáljak. Jelenleg 5000 olyan ukrán katona van, akit nyugaton már kiképeztek. Jelenleg Ukrajna kb. 2-3 hét óta gazdasági csődbe van, mert nem tudja az idei tartozásait kifizetni, viszont a jövő évben a költségvetés 43%-át fordítja katonai kiadásra. Ukrajna világ 122. legkorruptabb állama, Oroszország ennél is korruptabb. Amit elmondtatok, mindkét fél pofátlanul hazudik. Elképesztő az, hogy az orosz hírszerzés és az orosz katonai hírszerzés nem tudott arról, hogy két fő irányba támadnak az ukránok. nagyon érdekes, hogy az ukránok ugyanúgy kegyetlenkednek az oroszokkal, ahogy az oroszok kegyetlenkedtek az ukránokkal. Én tegnap végignéztem a von der Leyent és az összes beszédet. Én rendkívül gyengének tartom ezeket a beszédeket, és a von der Leyennek nem feladata ukrán színekbe felszólalni. De hihetetlen érdekes a helyzet, egy pontban nem értünk egyet. Ebben a háborúban az igazi vesztes úgy hívják, hogy Európa. Megvesszük a pallagást sokkal drágábbért az amerikaiaktól, mint amennyire az oroszok szállítanák. Tegnap 10 polgármester tiltakozott csak egy német tartományba, Mecklenburgba, hogy nyissák meg végre az északi áramlat 2-t. A kelet-német lakosság 70%-a ragaszkodik az orosz gázhoz. Nincs jelentősége, csak mondom. És a tegnapi fölmérések szerint a német kormányról a lakosság 1%-ának az a véleménye, hogy jól végzi a munkáját. Ti jöttök.
Oké, okay, most nem teljesen arra reflektáltál, amit mi kérdeztünk vagy mondtunk, de elmondtad azt, amit soha te szerettél volna elmondani. Igen, soha nem ezt csinálod. Lehet valójában Putyin mondjuk egy ilyen presztízsveszteségtől valóban baj van, ami azt jelenti, hogy nem Oroszország van baj van, Putyin van baj van. Én ezt tökre értem. Meginokhat az ő hatalma? Lehet valamiféle elitbeli változás?
De őt demokratikusan leváltani nem lehet. Őt félre lehet állítani, így vagy úgy. Én nem akarok tippeket adni az orosz ellenzéknek, de az, hogy összeül a Duma is, leváltják a Putyint, ez a népmesében lehetséges. Tehát máshogy fogalmazza, ő ugyanolyan egyszemélyi diktátor, mint bárki más. De azért annyit hagy mondjak, hogy most találkozott, ma találkozik a Xi Jinpinggel, a kínai államfő bejelentette, hogy a háborúért a NATO és az USA felelős, az indiai államfővel jó a viszonya, ott van a mostani találkozón az iráni államfő, és ott van Erdogán. Tehát kialakult egy olyan helyzet, hogy a nyugat kontra harmadik világ, és ez egy teljesen új felállás, és ennek is rengeteg következménye lesz.
Hát ezt, na erről beszéltünk, vagy ezt vezettük föl, ugye, hogy itt valójában van a yuannak a harc, a rubelnek, a dollárnak, a dollár ereje is, ami mögötte van, azért ez nagyon sok kérdést fölvesz. Minden idők legdurvább, vagy egyik legdurvább gazdasági háborúja is zajlik közben. Borzasztó sok átalakulással, összeborulással, piaci és világhatalmi átrendeződéssel. Ez egy nagyon érdekes folyamat.
Bocsi, az elmúlt az USA 70%-kal növelte az alumínium és egyéb nyersanyag behozatalát Oroszországból. Ő atomenergiát vesz az oroszoktól, uránt vesz az oroszoktól, tehát itt mindenki a saját érdekei szerint játszik, egyébként teljesen logikus, a világ mindig így ment.
De akkor valószínűleg Putyin elmozdulására nincs esély. Oké, ki tudja lezárni ezt a háborút? Van-e esélyünk erre? Béketárgyalások nincsenek, az oroszok azt mondják, hogy azért ők közben elérik a céljukat, közben sanyargatják az ukrán népet, borzasztó, ami történik, de valójában ki tudná ezt meg? Lenne valódi áttörés, ha mondjuk Putyin és Zelenszky leülne tárgyalni egymással?
Zelenszkynek semmi hatalma nincs, itt csak orosz-amerikai megállapodás lehetséges. Az oroszok azt mondják, hogy itt lehetséges egy lépés novemberben az amerikai helyi hatósági választások után, ha a republikánusok legalább az egyik házat megnyerik. Én ezt nem hiszem. Ma Zelenszky azt mondja, amit a mellette lévő elsősorban amerikai, másosorban brit tanácsadók mondanak neki, tehát ma Zelenszky nem önálló tényező. Plusz, azért amikor kiderült, hogy Toszkánába vett közel 4 millió euróért egy villát, én kiszámoltam, hogy ez a 200 éves színészi csúcsfizetés, ha nem evett, nem volt, nem költekezett közbe, tehát ugyanolyan korrupt, mint az orosz oligarchák. Semmi különbség nincs, meglátjuk, hogy mi lesz, rengeteg a kérdőjel.
De hogyha ezt te tudod, akkor az ukránok nem tudják, az ukrán nép, ami jelenleg hát az ország szabadságért harcolja, nem tudják ezt, hogy korrupt az elnök?
Elnézést. Hát ha van 30 másodperc egy viccre, győzelmi parádé van Moszkvában.
Internet ott is van.
Tessék?
Internet ott is van, tehát hogy ezek a hírek, ezek ugyanúgy eljöttek hozzájuk.
Csak a hírek döntő részét nem engedik föl. Tehát ha megnézitek, már az oroszok próbálnak az internetről lekerülni, a nyugat próbálja az oroszokat az internetről levenni. Tehát nagyon érdekes, amit mondasz, az orosz nép döntő többsége soha nem foglalkozott internettel. Ki foglalkozik?
De nem, bocsos, meg én Ukrajnáról beszélek, tehát az ukránokról, hogyha Zelenszky ennyire korrupt, mint amennyire te most ezt elmondtad, ezen nincsen tisztában, a nép nem az lenne akkora normális, hogy őt elmozdítják a helyéről, mert azt mondják, hogy nekünk egy ilyen elnök nem kell.
Eddig minden ukrán államfő ugyanilyen korrupt volt. 91 óta független Ukrajna. Én mindig elmondom, hogy minden ukrán államfő vagy orosz barát, vagy nyugat barát volt. Egyszer szeretnék látni egy ukrán államfőt, aki ukrán barát, de eddig ilyen még nem volt.
Hát csak akkor nem volt, mikor nem vívtak éppen egy honvédő háborút az oroszok ellen.
Igen, de mielőtt a háború volt, már akkor is az előző vezetések vagy Moszkvától függtek, vagy mentek a nyugathoz. Hát ha egyszer megnézitek a tavaly decemberi Lavrov-Biden beszélgetést, Lavrov azt mondta, hogy maguk pucsot csináltak Ukrajnában, mire a Biden nem azt mondta, hogy nem, azt mondta, hogy igen, maguk meg lemészároltak 300 embert. Tehát senki nem arra válaszolt, amit a másik mondott, hanem mind a kettő elmondta a vádpontját a másikkal szembe. Pocsék a helyzet, és van még egy bajom. A helyzet napról napra feszültebb. Látszik a feszültség a Közel-Keleten, látszik a feszültség elnézést Líbiába, rengeteg helyen kőkeményen nő a feszültség az oroszok és japánok közt, tehát egy teljesen új világhelyzet van, és úgy csinálunk, mintha ez nem történt volna meg.
Meglátjuk. Tanár úr, köszönjük szépen a segítséget mindig, hogy segítesz egy picit nekünk. Köszönjük, jó munkát! Köszönjük!
Ez a lényeg.
Jó, ő az egyik oldal. Ez fontos.
Igen.
Van másik oldal is, aki máshogy elemzi a történteket. Őt is megszólaltatjuk. Próbálunk sokféle embert sokféleképpen megszólaltatni. Ennyit. Azért ez nem, ez fontos, hogy ezt megemlítsük. Nem, Rácz András is sokszor megszólal nálunk, teljesen máshogy látja a helyzetet, milyen érdekes egyébként, vagy sok külpolitikai elemző. Igen, hát...
Nem volt zárójel, az egy kicsit engem feszély, ez nem volt zárójel a beszédében.
Nem volt sok konkrétum.
Oké, de legalább zárójelbe lett volna.
Ha nem volt zárójel bezárva, akkor ezek szerint még mindig mondja.
Igen, vagy nem ő a Nógrádi.
Lehet, hogy nem ő volt.
Szerintem simán átvertek bennünket. Igen. Így zárójel, nem ő az.
Igen. Mondom, Rácz Andrást is hívtuk, elutazott. Úgyhogy jó pihenést kívánunk neki, többször szólalt már meg a műsorunkban. Játékkal jövünk, játszunk még?
Lehet.
Jó, jövünk még, úgyhogy játszunk. Jó, nem senki sehova. Melyik játékunkkal kezdünk?
Na, melyikkel szeretnénk.
Igen, de még lehet a Carglass játékra is lehet jelentkezni. Receptet már nem tudtok küldeni, a Carglass játékra még lehet jelentkezni. Úgyhogy törünk, zúzunk
mindjárt. Szabi valami finomsággal.
Jó, köszi, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra.